Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Egy nagyon izgalmas vasárnapunk lesz, és nagyon hiszem azt, hogy a mai nap valami igazán áttörés lesz az életünkbe. Hiszem azt, hogy Isten a következő szintre fogja vinni a te életedet, és hiszem azt, hogy egy új víziót fogsz kapni az életedre. Minden vasárnap egy vízió vasárnap. Minden vasárnap azért gyűlünk össze, hogy kapjunk egy útmutatót Istentől, hogy hogyan szereljük össze az életünket, és hogy hogyan tudjuk betölteni azt az elhívást, amit Isten szeretne nekünk adni. Hadd mondjam el neked, hogy Istennek van egy terve az életeddel. És hadd mondjam el azt, hogy Istennek van egy nagy víziója a ti életeddel kapcsolatban, és a gyülekezetünkkel kapcsolatban. A vízió vasárnap erről beszéltem, és tudjátok, a NASA-hoz hasonlítottam egy picit ezt az egészet. Egy NASA-s póló pulcsi volt rajtam. És arról beszéltem, hogy ahhoz, hogy eljussunk a Holdra, szükségünk van egy működőképes űrhajóra, igaz? Szeretném kérni ezt a űrhajós képet kivetíteni. Szükségünk van egy űrhajóra, és amikor az első ember a Holdra szállt, akkor egy ilyen űrhajóval léptek a Holdnak a felszínére, és ezt az űrhajót 8-9 éven keresztül építették. Ahhoz, hogy eljuss arra a desztinációra, amit Isten a te életedre akar adni, ahhoz szükséged van egy működőképes űrhajóra, ami nem robban szét, amikor kilép a Föld légköréből, igaz? Hányan láttatok már olyan filmeket, nem tudom, hányan láttátok azt a filmet, az első ember, amikor a Holdra száll, és hogy ki akar menni a Föld légköréből, így elkezd rezegni az űrhajó, és majdnem szétesik ez az űrhajó. Óriási nagy nyomásnak és hőnek van kitéve egy űrhajó ahhoz, hogy ki tudjon lépni a légkörből. És erről kezdtünk el beszélni, hogy Isten azt szeretné, és ennek az időszaknak az a lényege, hogy összeszereljük az űrhajónkat. Mi az űrhajó? A te életed. A te életed az űrhajó. És Isten szeretne egy erős életet adni neked. Egy erős, működőképes életet adni mindannyiunknak. Mert Istennek a céljai és a víziója az sokkal nagyobb, mint amit mi el tudnánk képzelni. Egy picit most szeretném, hogyha félreraknánk ezt a témát, amiről előző héten beszéltünk, ez az identitás témája. És a mai nap és a következő héten szeretnék beszélni az űrhajónak egy másik részéről. Ugye az előző pár hétben arról beszéltem, hogy az életünknek is vannak különböző részei, amik ilyen alapvető dolgok. És az identitásról kezdtünk el beszélni. Hiszem, hogy az identitás az, ami elindítja az egészet. Az identitás egy alapja az életünknek. És arról beszéltem az előző két hétben, hogy hogyan lát bennünket Isten, és hogy nekünk hogyan kell látnunk önmagunkat. Mert az identitás az egyik legfontosabb dolog. A problémáink nagy része identitás alapú probléma. És most szeretném, hogyha egy picit ezt félreraknánk, és két hét múlva fogjuk folytatni ezt a témát, de szeretném, hogyha átmennénk egy másik részre, és elkezdnénk párhuzamosan építeni az űrhajónak egy másik részét, és ma szeretnék beszélni nektek Isten ígéreteiről. Isten ígéretei. Tudjátok, a Bibliában 1000 helyen fordul meg az a szó, hogy ígéret, vagy ígéretek. És megszámolták, hogy körülbelül 8000 ígéret van a Bibliában, a te életedre nézve, a mi életünkre nézve. 8000 ígéret. Gondoljátok el. Isten az ígéreteknek az Istene. Isten az az Isten, aki ígéretet ad, ígéretet mond nekünk, és ő az az Isten, aki betartja az ígéreteket. Az ígéretek, Isten ígéretei olyanok, mint egy biztosítási szerződés. Kinek van itt autója? Oké. Kinek van itt lakása? Oké. Amikor megveszel egy autót, kötsz rá egy biztosítást. És ez a biztosítás arról szól, hogy a szerződésben leírják, hogy mik azok a dolgok, amire, ha balesetet szenvedsz, akkor mi az, amit fedez a biztosító, milyen károkat fedez, és mi az, amit nem fedez. Tehát, ha van biztosításod, és tudod, hogy mi az, amit a biztosító fedez, akkor nem kell izgulnod egy balesetnél. Viszont, ha nem tudod, hogy mi van benne a biztosítási szerződésedbe, akkor aggódhatsz, mert nem fogod tudni, hogy most ez fogja fedezni a biztosító, vagy nem fogja fedezni. Tudjátok, ugyanígy van sokszor az életünkkel, és így éljük mi keresztényként is az életünket, hogy nem tudjuk, és nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen ígéretei vannak Istennek az életünkre nézve. És emiatt aggódunk sokszor, viszont ha ismernénk Istennek az ígéreteit a Bibliában, ha tudnánk azt, hogy ő miket ígért számunkra, akkor nem kéne félelemben élnünk, és nem kéne annyit aggódnunk az életünkben. Isten csodálatos ígéreteivel van tele a Biblia. Bölcsességgel kapcsolatban, segítséggel kapcsolatban, erővel kapcsolatban, útmutatással kapcsolatban, megváltással kapcsolatban, mennyországgal kapcsolatban, sikerekkel, győzelmekkel kapcsolatban. A Biblia tele van ígéretekkel. Láttok egy jegyzetet a széketeken, ez a tiétek, és szeretnélek bátorítani benneteket, hogy jegyzeteljetek. Hogyha nincsen tollatok, akkor tegyétek fel a kezeteket, és Zoli fog adni nektek tollat. Oké, ott van hátul Zoli. És szeretném, hogyha leírnátok ezeket a pontokat, amikről ma szó lesz, mert hiszem azt, hogy ezek a dolgok az életeteket meg fogják változtatni. Szóval az első dolog, amit szeretném, hogyha leírnánk, az első gondolat, az az, hogy Isten azt szeretné, ha az ő ígéreteire építenénk az életünket. Oké, ez az első pont. Isten azt szeretné, hogyha az ő ígéreteire építenénk az életünket. Oké? A második, Istennek vannak feltételhez kötött és feltétel nélküli ígéretei. Oké? Ez a második. Istennek vannak feltételhez kötött és feltétel nélküli ígéretei. Még egyszer elmondom. Az első az volt, amit szeretném, hogyha megértenénk ma, hogy Isten szeretné, hogyha az életünket az ő ígéreteire építenénk. Szeretné, hogyha az űrhajód be lenne biztosítva. Ha tudnád, hogy mi van a biztosítási feltételekben, a biztosítási szerződésben. Oké? Szeretné, ha az életedet erre építenéd rá. A második, Istennek vannak feltételhez kötött és feltétel nélküli ígéretei. A feltétel nélküli ígéretek például olyan, hogy Jézus vissza fog jönni egy nap, ezt írja a Biblia. És ő meg fogja vívni az utolsó csatát és a sátánnal, és hogy ő fog győzni. Ez egy ígéret. Teljesen mindegy, hogy hiszel ebben, vagy nem hiszel ebben, hogy engedelmeskedsz, vagy nem. Ez meg fog történni. Ez egy feltétel nélküli ígéret. Viszont vannak a Bibliában feltételhez kötött ígéretek, amik a te hited és az engedelmességed mértékétől fog függni. Például a Biblia nagyon sok helyen mondja azt, hogy ha ezt teszed, ezt fogod kapni. Ha ebben hiszel, ezt fogod kapni az életedben. Értitek? Szóval vannak ilyen ígéretek. A harmadik dolog, Isten két ok miatt ad nekünk ígéreteket. Istennek két célja van az ígéreteivel. Az első cél az az, hogy megtanítson bennünket ő benne bízni a nehéz időszakokban. Isten szeretné, ha megtanulnánk benne bízni a nehéz időszakokban. Ezért adja az ő ígéreteit. A Zsoltárok 119:50 azt mondja, ez ad erőt és vigasztalást szorult helyzetemben, mert beszéded és ígéreteid megelevenítenek. Nehéz szó, megelevenítenek. Fordulj a melletted ülőző, mond neki, hogy megelevenítenek. De gyorsan. Sikerült? Sikerült? Nem. Oké. Okay. Megelevenítenek. Oké. Okay. Oké. Okay. Mi van ebben az igében? Ígéreteid. Ígéreteid erőt adnak és vigasztalást adnak. Tudjátok, ha sosem történne velünk semmi rossz az életben, akkor nem lenne szükségünk Isten ígéreteire. Ha minden happy lenne, minden szuper lenne, nem lenne szükségünk Isten ígéreteire. A Zsoltárok 119-114 azt mondja, te vagy menedékem és pajzsom, bízom szavadban. Bízom szavadban. Még egyszer mondom, az ígéretek azért vannak Istentől, hogy megbízzunk benne a nehéz időszakokban. Amikor minden nehéznek tűnik. Amikor minden úgy tűnik, hogy rosszul sül el. Amikor egy helyzet lehetetlennek tűnik, akkor van szükségünk leginkább Isten ígéreteire. És Isten ígéretének a célja az, hogy segítsen keresztül menni ezeken a nehéz időszakokon, a fájdalmakon, amikor úgy tűnik, hogy nincs melletted Isten, amikor úgy tűnik, hogy minden reménytelen. Szükséged lesz Isten ígéreteire, mert nem mindig fogod úgy érezni, hogy neked össze kéne szerelned az űrhajódat, vagy neked építened kéne az életedet, vagy te, amikor el akarsz jutni a holdra, úgymond, az a vízió, amit Isten nekünk adott. Tudjátok, ez egy nem könnyű munka, egy nem könnyű cél. És néha lesznek olyan időszakok, és mi is nagyon sokszor a Zsanival megtapasztalunk ilyen időszakokat, amikor legszívesebben feladnánk, amikor legszívesebben visszalépnénk, meghátrálnánk. Mert nehéz, mert fájdalmas, mert az ember feladná. De gyülekezet, hadd mondjam el, Isten ígéretei pontosan ezért vannak. Hogy megtanítsanak bízni a nehéz időszakokban. Hogy ne add fel, hogy ne fordulj vissza. Amikor nem sikerült valami, amikor elrontottál valamit, vagy elbuktál, vagy lehet, hogy úgy érzed, hogy az egész életed egy csőttömeg. Hadd mondjam el, hogy Isten ígéretei azért vannak, hogy ebben a pillanatban is meg tudj bízni Istenbe, hogy a bizalmad erősödjön felé, és hogy segítsen neked ezen átmenni. A másik oka, ami miatt Isten adja az ő ígéreteit, az az, hogy egyre jobban hasonlítsunk rá. Hogy egyre jobban Krisztusra hasonlítsunk. Hadd mondjam el, hogy az életed első számú célja az az, hogy Krisztusibbá válj. Isten ezért teremtett meg. Nem az az életed célja, hogy minél több mindent elérj. A mai kultúra ezt tolja, hogy minél több mindent elérjünk, minél produktívabbak legyünk, minél több minden történjen az életünkben. Istennek az elsődleges célja az életedben nem az, hogy mit tegyél, hanem mivé válj. Milyen emberré válj. Hogy milyen legyél belül, hogy Krisztusivá formálódj. Ez a második, az első számú célja az életünkre. És Isten az ígéreteit használja fel arra, hogy formáljon minket. Hogy átformáljon Krisztus képmására. A 2 Péter 1.4a beszél erről. Egyúttal igen nagy és értékes ígéreteket is adott nekünk, amelyek megragadása által kimenekülhetünk a jelen világ romlottságából, és részesülhetünk az isteni természetben. Így direkt aláhúztam nektek, hogy ígéretek, amiket azért adott Isten, hogy bennünk ez az isteni természet, ez kialakuljon, megváltoztasson minket, egyre inkább az ő képmására formálódjunk. Minél jobban bízol Isten ígéreteiben, annál jobban fog megváltozni az életed. Minél jobban tudsz bízni benne, annál jobban meg fog változni az életed. Jézus képmására fogsz formálódni. Más szavakkal nem válhatsz Krisztusivá, ha nem tudsz bízni Istennek az ígéreteiben. Isten az ő ígéretein keresztül munkálkodik az életünkben. Isten az ő ígéretein keresztül munkálkodik és változtat minket. Az 1 János, bocsánat, ezt majd később, ezt az igét. Oké, szeretnénk nektek egy kis kvíz kérdést adni. Nem kell, hogy hangosan válaszoljatok, csak magatokba válaszoljatok. Szerintetek melyik az a téma a Bibliában, ahol a legtöbb ígéretet adja Isten? Melyik az a téma szerintetek? Hadd mondjam el, hogy ez nem a hit. Ez nem az ima. Ez nem is a szeretet, ez nem is a türelem. Tudjátok, hol, vagy melyik téma az, ahol a legtöbb ígéretet adja Isten a Bibliában? az a nagy lelkűség és az adakozás. Azt mondod, wow! Miért? Érdekes. Miért van az, hogy ez, itt van a legtöbb ígéret? Két dolog miatt. Az első az az, mert Isten egy nagy lelkű Isten, és Isten egy adakozó Isten. És szeretné, hogyha mi is nagy lelkűek lennénk, és egy nagy lelkű adakozókká válnánk. Isten egy nagy lelkű Isten. Minden, amit van ma az életedben, az Isten nagy lelkűségének a következménye. Gondolj most minden dologra, ami az életedben van. Gondolj a párodra, a házasságodra, mondjuk a házastársadra, vagy a családodra, a gyermekeidre, gondolj az iskoládra, gondolj a barátaidra, gondolj a pénzedre, gondolj a tehetségedre, amit van, a levegőre, amit szívsz, ez a csodálatos föld, amin élünk. Én mindig rácsodálkozok, hogy milyen fantasztikus ez a világ, amiben élünk. Hogy milyen fantasztikus emberekkel vagyunk körülvéve. Hadd mondjam el, hogy minden egyes dolog, amit van, Isten nagy lelkűségének a következménye. És nagy lelkűségének a gyümölcse. Isten egy nagy lelkű Isten. Isten egy adakozó Isten. Az 1 János 1.16 beszél erről. Ő az, akinek a teljességéből, nagy lelkűségéből kaptunk mindannyian sokféle kegyelmet, áldást és ajándékokat az isteni kegyelem alapján. Az angol fordítás beszél erről, hogy nagy lelkűségéből. Szóval Isten egy nagy lelkű Isten, és szeretné, hogyha mi is az ő gyermekei nagy lelkűek lennénk. Ez olyan, mint amikor, ha neked van egy gyermeked, szeretnél, mondjuk van egy tulajdonság, amit te szeretnél, hogy ez a gyermek tovább vigyen, hogy az is az élete részévé váljon. Istennek is van egy tulajdonsága, amit szeretné, hogyha mi életünk részévé váljon. Ez pedig a nagy lelkűség, mert ő is egy ilyen Isten. Ebből jön minden, amit ő tesz, az ő nagy lelkű szívéből. Ez az első dolog, amiért Isten a legtöbb ígéretet ezzel kapcsolatban, az adakozással és a nagy lelkűséggel kapcsolatban írja a Bibliába. A második dolog, ami miatt a legtöbb ígéret ezzel a témával kapcsolatos, az az, hogy az adakozás az nehéz. Igaz? Tehát az adakozás, valljuk be, nehéz. És az adakozás kihívás elé állítja az önzőségünket. Ez fejleszti a karakterünket. Ugye bennünk az van, hogy hát inkább magunkra szeretnénk költeni azt a pénzt, időt, energiát, mint másokra. Ez az alap tulajdonságunk. De Isten megjutalmaz bennünket, amikor olyanná válunk, mint ő. Olyanná válunk, olyan nagy lelkűek leszünk, mint ő. És ezért a Biblia tele van ilyen ígéretekkel, és megjutalmaz bennünket, amikor mi megtanulunk nagy lelkűek lenni, és megtanulunk adakozni. Amen? Szóval ennek a mai üzenetnek a címe az, hogy Isten ígéretei az adakozással kapcsolatban, a nagy lelkű adakozással kapcsolatban. Oké? Okay? És jövő héten ezt fogjuk folytatni. És a mai nap szeretnék 9 ígéretről beszélni, illetve elkezdeni, csak az első 5-ről, úgyhogy lapozzatok egyet. 9 ígéret a nagy lelkű adakozással kapcsolatban. Ennél sokkal több ígéret van a Bibliában, de most csak erről a 9-ről fogunk beszélni. Oké? Az első. Isten azt ígéri, hogy jó dolgok fognak velem történni, amikor megtanulok nagy lelkűvé válni. Oké? Ez az első. Írjátok föl. Isten azt ígéri, hogy jó dolgok fognak velem történni, amikor nagy lelkűvé válok. Zsoltárok 112.5 azt mondja, jó indulat száll arra az emberre, aki nagy lelkű. Jó indulat. Oké? Aláhúztam ugye a jegyzetbe ezt, hogy jó indulat. Mit jelent, hogy jó indulat? Az, hogy amikor mész, éled az életedet, jó dolgok fognak veled történni. Jó indulatot találsz a munkahelyeden, jó indulatot találsz a sulitban, a tanáraitól. Tudjátok, hányszor hallom embereket, hogy ez is rosszul sült el, meg az is, meg ilyen bunkó volt velem, meg olyan bunkó volt az a tanár, meg ilyesmi. Szeretnéd ezt megváltoztatni? Kezdj el nagy lelkűen élni. Ez egy életstílus. kezdj el adakozni, kezdj el adni. Ez egy fajta életstílus. Ez nem feltétlenül egy tett csupán, ez egy szívbeli dolog. És azt fogod látni, hogy Isten jó indulatot fog adni a környezetedbe, és ezt fogod visszakapni. Példabeszédek 22.9a. Aki jó szívvel adakozik, áldott lesz. Mit mond az ige? Áldott. Szóval szeretnél áldott lenni, akkor legyél nagy lelkű. Ez a kulcs a nagy lelkű élethez, az áldott élethez, amikor jó dolgok történnek velünk. Oké? Okay? Amen? Nyugodtan reagálhattok ám, tehát, hogy szeretem, mikor reagáltok, tehát, hogy nem zavar, inkább azt mondom, nem zavar egyáltalán. Oké. Okay. Szóval második ígéret. Isten azt ígéri, hogy a gyermekeim áldottak lesznek. Hú! Isten azt ígéri, hogy a gyermekeim áldottak lesznek, amikor megtanulok nagy lelkűen élni. Zsoltárok 37.26. Az igaz ember egész életében bőkezően adakozik, gyermekei pedig áldottak. Wow! Gyermekei áldottak. Hadd mondjam el, hogy ez 100%-ig így van. És erről az én életem tanúskodik. Ugyanis én hiszem azt, hogy ma azért vagyok áldott. Isten azért áldott meg engem, mert a szüleim nagy lelkűek voltak, és adakozók voltak mindig is. Egy nagy lelkű életet éltek. És ez nem azt jelenti, hogy ilyen dúsgazdokok voltak, meg úszkáltunk a pénzben, meg nem arról szólt, hogy elkényeztettek, és mindent alánk toltak, de a szívük nagy lelkű volt. És mindig nagy lelkű, a mai napig. És ez az, ami miatt azt gondolom, hogy én is áldott vagyok, és mi is áldottak vagyunk a gyerekek között. Mert a szüleink nagy lelkűek voltak, és adakozók voltak. És Isten volt nekik az anyagiakban is az első az életükben. És hadd mondjam el, hogy ez egy óriási áldás. És ma számomra, úgymond egy picit ilyen természetes dolog is nekem ez, hogy ezt így megszoktam, hogy nagy lelkű vagyok én is, és ezt fogom továbbadni a gyerekemnek is, mert szeretném, hogyha ő is áldott lenne. És Isten megáldja az életünket ezen keresztül, és a gyermekeid életét is meg fogja áldani. Oké, harmadik ígéret. Isten azt ígéri, hogy meg fogja áldani a munkámat és a teendőimet. Oké, szóval amikor nagy lelkűek vagyunk, Isten azt ígéri, hogy meg fogja áldani a munkáinkat. A munkánkat, a teendőinket, a vállalkozásunkat, bármibe is, bármit is teszünk, azon áldás lesz. Példabeszédek 3.9.10. Azt mondja, tiszteld az örökkévalót vagyonodból, minden jövedelmet szíve javából. Első részéből, ez ezt jelenti, az angol fordítás ezt mondja, első részéből. Ez nem más, mint a tized. Itt gyakorlatilag a tizedről beszél. Amikor odaadod Istennek a bevételednek az első részét, oda ajánlod, tiszteletet adsz Istennek ezzel, hogy azt mondod, hogy Uram, ez mind tőled van, én visszaadom neked az első részt, a tizedet, a 90% nekem nálam marad, azért adom oda neked, hogy megáld azt a 90-et. És ezen áldás lesz. Akkor gabonával telik meg, túlárad, éléskamrád, szőlőprésed mustot áraszt. Tudjátok, abban az időben majdnem mindenki földműves volt, amikor ez az ige íródott. Oké? Okay? Földművesek voltak. Tehát ez azt jelenti, hogy gabona, meg ez a szőlőprés, ezek mind-mind a munkájukat fejezték ki, a munkájukról szólt. És itt gyakorlatilag arról szól az ige, hogyha azt szeretnéd, hogy Isten a munkádat, a bármihez hozzá nyúlsz, a vállalkozásodat, munkádat megáldja, akkor add oda neki az első részt a jövedelmedből. Add oda neki. Hadd mondjam el, a nagy lelkű adakozás, nagy lelkűség a tizeddel kezdődik. Ez ott kezdődik. Mi is Zsanival eldöntöttük ezt évekkel ezelőtt, mikor összeházasodtunk, azonnal ugye egy budgetünk volt, egy költségvetésünk, és azonnal azt mondtuk, hogy igen, mi elkülönítjük ezt a pénzt, és be fogjuk fizetni, és odaadjuk Istennek. És És ezen felül, hogyha szeretnénk valakit megáldani, valakinek adni, adakozni, akkor ezt ezen felül tesszük. De hadd mondjam el, hogy ez az alap, ezzel kezdődik minden. Ezt írja a Biblia. És hadd mondjam el, hogy az életünk brutálisan Isten megáldotta. Természetfeletti módon. És ez az, ami tényleg az ő ígérete. Példabeszélek 11.25. A bőkezi adakozó bővölkedik, aki másokat felüdít, maga is felüdül. Mit mond? A bőkezi adakozó bővölkedik. Ez azt jelenti, hogy nem csak úgy épp hogy megvagy, hanem ezt ígéri Isten, hogy bőségesen fog adni. A kérdés az az, hogy szeretnéd-e, hogy Isten megáldja a saját munkádat, a vállalkozásodat, olyan módon, hogy több profitot hozzon, most mondjuk ki. Magyarul szeretnéd-e az, hogy több lenne a bevételed? Még jobban így leegyszerűsítve ezt a kérdést. Persze, hogy igen. Ne csináljatok úgy, mint ilyen... Nem hiszem, hogy van itt valaki, aki nem szeretné ezt. És ez nem baj. Ez teljesen rendben van. Isten is azt szeretné, hogyha növekedne a bevételed. Mi a kulcs? Mit mond itt az ige? Tiszteld meg Istent az első részével a bevételednek. Add oda neki az első részt. Add oda neki az első tizedet. És Isten meg fogja áldani a többet. Ez egy olyan ígéret, amit ha megteszel, meg fog történni. Egy feltételhez kötött dolog. És Isten meg fogja adni. És ez az, ami engem nagyon-nagyon izgatottá tesz. 5 Mózes 15:10. Adj neki szívesen és önzetlenül. Ne sajnáld, amit odadtál, mert Istenünk az örökkévaló bőségesen meg fog áldani téged minden munkádban és minden vállalkozásodban. Szerintem látnátok, hogy ezt aláhoztuk. Munkádban és vállalkozásodban, ha jó szívvel adsz a szegényeknek. Wow! Isten egyértelműen kimondja a munkádban és a vállalkozásodban. És mi az, ami érdekesebb az igében? Hogy ne sajnáld. Azt mondja, hogy ne sajnáld, amit odadtál. Tehát ne úgy adj, hogy jó, odadom, de aj, de kéne az a pénz. Abból mennyi ruhát tudnék venni a H&M-ben. Mennyi kis kacatot tudnék venni, ilyen elektromos kis dolgot. Értitek? Szóval azt mondja az ige, hogy ne így adjunk, ne úgy tekintsük erre, mint egy kiadás, hanem úgy, mint egy befektetés a jövőnkbe. Oké? Okay? Szóval szeretném, hogyha erre nem úgy tekintenétek, hogy ez egy kiadás, ezt ne kiadásként kezeld, ez egy befektetés, ami meg fog térülni, mert ezt ígéri Isten. A nagy lelkűség ki fogja nyitni Istennek az áldásait az életedbe. Amen? Oké, okay, a negyedik ígéret. Isten azt ígéri, hogy boldogabb leszek. Amikor adakozok, amikor nagy lelkű vagyok, boldogabb lesz az életem. És szerintem ezt mindenki tudja tanúsítani. Igaz? Csak azok nem tudják tanúsítani ezt, akik szűkmarkúak. De akik már adakoztak, és akik már voltak nagy lelkűek, tudják azt, hogy ez milyen nagy öröm. Hadd hasonlítsam egy picit ahhoz, mint amikor mindannyian voltunk gyerekek, és mindannyian vártuk a karácsonyt. És emlékszem, akkor én gyerek voltam, kisgyerek voltam, akkor vártam a karácsonyt, és az volt a lényeg, hogy én mit kapok. Hogy én milyen legót kapok. Hogy melyik játékot kapom meg, és hogy az én játékom jobb lesz-e, mint a tesómé. Abszolút nem arról szólt az egész, hogy a tesóm mit fog kapni, és hogy vajon ő fog örülni annak, vagy sem. Nem, ez rólam szólt. És igazából ilyenek a gyerekek. Bármennyire is cukik, ilyenek a gyerekek. Így nőttünk fel. És hadd mondjam el, hogy az érettségnek az egyik jele, amikor megváltozik ez az életedben. Szerintem akkor nő fel egy ember gyermekből felnőtté, amikor ez a fókusz megváltozik. Amikor rájön, hogy ez nem arról szól, hogy én mit kapok, hanem mit tudok adni. És hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Ezt jelenti szellemileg éretté válni. Ez a különbség egy szellemi gyermek között, és egy szellemileg érett felnőtt között. És ez nem korhoz kötött ez a dolog. Okay? Ez nem úgy van, hogy 18 éves korodban te szellemileg érett keresztényé válsz. Nem. El kell jönnie. Vannak olyan emberek, akik 50-60 éves korukban is még gyerekek belül. Mert arról szól az életük, hogy ők mit kapnak, mit kapok én. De Isten meg akar minket tanítani, hogy ez nem erről szól, és amikor elkezdünk adni, nagy lelkűek lenni, ez nekünk jó igazából. Mi leszünk boldogabbak, és emlékszem pontosan arra karácsonyra, amikor ez megváltozott bennem. És eldöntöttem, és izgatottá váltam. De nem azzal kapcsolatban, hogy én mit fogok kapni, hanem hogy mit fogok én adni. Azzal voltam elfoglalva, hogy megvegyem azokat az ajándékokat, és emlékszem, hogy ma is sok pénznek, sok pénz, 100 000 forint, de akkor meg pláne, nem tudom, 18-19 éves koromban volt ez, nem tudom. És emlékszem, hogy összegyűjtöttem ennyi pénzt, és azt mondtam, hogy oké, most ezt a rengeteg pénzből fogok venni mindenkinek valami jó ajándékot, egy olyan ajándékot, amit tudom, hogy máskor nem tudnának megvenni. És emlékszem, vettem anyunak egy mikrót, a Doreynek vettem valami Discmant, vagy nem tudom micsoda, de mindenkinek valamilyen drága ajándékot vettem. Nem azért, hogy én felvágjak, hanem azért, mert valami történt bennem. Isten megértette velem, hogy jobb adni, mint kapni. És annyira örültem. És már nem is emlékszem, mit kaptam. És nem is annyira érdekelt, hogy én mit fogok kapni, hanem hogy mit tudok adni. Ezt jelenti, amikor felnövünk. Szellemileg felnőtté válunk. Ezt jelenti a nagy lelkűség. Ezt akarja Isten nekünk megtanulni. Megtanítani, hogy felnőjünk. Hogy az életünk nem csak rólunk szól, hanem a környezetünkről. Más emberekről. És azt mondja a Biblia, az Abcsel 20:35b-ben arra tanítottalak, hogy emlékezzetek az Úr Jézus szavaira. Boldogabb és áldottabb dolog adni, mint kapni. Ez az ige. Ez Isten igéje. És végül az 5. ígéret, amiről ma szeretnék beszélni. Isten azt ígéri, hogy a befolyásomat meg fogja növelni. A befolyásomat meg fogja növelni, amikor megtanulom a nagy lelkűségnek az életét. A nagy lelkű ember élete egyre nagyobb lesz, a szűkmarkú ember élete pedig egyre kisebb. Példabeszédek 11:24 a Message fordítás alapján. Nagyon tetszik ez az ige. Azt mondja, hogy egyre nagyobb lesz. Hadd mondjam el, ha szeretnél egy nagy életet, akkor meg kell tanulnod nagy lelkűnek lenni. Ha szeretnél egy nagy életet élni, akkor válj nagy lelkűvé. Minden nagy ember, akit ismerek, akár a Mark, aki a pásztorom, a Denisék, akik ezt a gyülekezetet építették és hozták létre, minden nagy ember nagy lelkű volt, és nagy lelkű, és adakozó. És el nem tudom mondani nektek, hogy mennyit adtak, és adtak, és adtak, és adtak, és adtak, és adtak a Denisék nekünk. Rengeteg pénzt, időt, energiát, figyelmet. Rengeteget. Soha nem fogom tudni ezt visszaadni nekik. Túl sok. Ha szeretnél egy nagy életet élni, válj nagy lelkűvé. Ez a kulcs. Mit jelent a nagy élet? A nagy élet nem arról szól, és nem azt jelenti, hogy hány Instagram követőd van. Nem arról szól, hogy mennyire vagy híres. Nem arról szól, hogy ilyen celeb leszel, vagy sztár leszel. Hadd mondjam el, mit jelent a nagy élet. A nagy élet arról szól, hogy hány embernek tudsz áldás lenni. Hány ember számára leszel áldás. Ezt jelenti az igazán nagy élet. És erről szól ez az egész. Isten elhívott minket, hogy egy nagy életet éljünk, és erről szól a nagy élet. Hány ember számára vagy te áldás? Hány embernek tudsz te segíteni az életében? Erről szól a nagyság. És amikor hűséges vagy a kicsin, Isten egyre többet fog rád bízni. Hadd mondjam el csak így befejezésképpen. Az egy szív az otthonért, ami jövő héten lesz, ez pontosan erről szól. Isten szívéről szól. És az egy szív az otthonért, nem tudom, ki tudjuk-e rakni ezt a képet, Imi, az egy szív az otthonért képet. Az egy szív az otthonért egy szívről szól. Az arról szól, hogy egyé vál a szívünk Istennek a szívével. Oké? Okay? Hadd tegyem fel azt a kérdést. Isten szívében mi van? Mi van Isten szívében? Az emberek. Isten szívében az emberek vannak. Isten számára a legfontosabbak az emberek. És ha számunkra fontos Isten, akkor fontos lesz számunkra az is, ami Istennek fontos. Magyarul az emberek. Nem tudom, tudtak-e követni. Hogyha neked fontos valaki, mondjuk nekem ugye fontos a Zsani, mint a feleségem. Ha neki fontos, hogy elmenjünk egy balettelőadásra, akkor számomra is fontos lesz ez. Értitek? Azért, mert fontos nekem a Zsani. És ugyanígy van Istennel is, hogy Isten számára a legfontosabbak az emberek. Szóval, hogyha neked fontos Isten, akkor fontosak lesznek azok a dolgok is, ami Istennek fontosak, az emberek. Erről szól az egy szív az otthon. Az egy szív az otthon lehetővé teszi, hogy megnöveljük a gyülekezetünknek a kapacitását és határait, hogy nagyobb áldást tudjunk lenni az embereknek, és jobban tudjunk segíteni az embereknek. És ilyen formában nagyobbá tudjunk válni. A nagyság erről szól, hogy minél több ember számára tudjunk áldás lenni. Az egy szív az otthonért kiszélesíti a gyülekezetünknek a kapacitását és a határait, hogy áldást tudjunk lenni a város számára. Áldást tudjunk lenni Székesfehérvár számára, és áldást tudjunk lenni Budapest számára is, mert ez a cél. Oké? Okay? Szóval az egy szív az otthonért megtanít bennünket arra, hogy ne csak a saját problémáinkkal foglalkozzunk, és ezzel legyünk elfoglalva, hanem másokkal is. Az egy szív az otthonért kiszélesíti a szívünket, a gyülekezetünknek a szívét, hogy több ember beférjen ebbe a szívbe. Kihívás elé állítja a saját önzőségünket, hogy fejlessze a karakterünket. Hadd mondjam el, hogy sosem tudsz egy nagy életet élni, ha nem vagy nagy lelkű. Nem fogsz tudni eljutni a Holdra. Rakjuk vissza azt a űrhajót, léci. Nem tudsz eljutni a Holdra, ha nem vagy nagy lelkű. Ugyanis ez az egész küldetés, ez nem rólunk szól. Ez az emberekről szól. Hiába akarod Istennek a terveit, álmait az életedre megvalósítani, hogyha nem vagyunk nagy lelkők, ha nem tettük magunkévá Istennek a szívét, ez az egésznek a közepe, ez az egésznek, ez egész, ami hajtja ezt az űrhajót, ami benn van, ez az egész, ez a nagy lelkűség, ez a nagy lelkű szív, ami inspirál, ami szenvedélyt ad. Ez az, ami Istent szenvedélyt adott Istenben. Ez az, ami miatt Jézus eljött erre a földre, meghalt. Azt írja a Biblia, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy oda adta. Akit szeretsz, annak adsz. Tudsz adni szeretet nélkül, de nem tudsz szeretni adás nélkül. Nem tudsz szeretni valakit, anélkül ne adnál. Amikor én azt mondanám a Zsaninak, hogy szeretlek szívem, de nem adok neki semmit, akkor igazából nem szeretem. Isten megmutatta az ő szeretetét azáltal, hogy odaadta Jézus Krisztust. Föláldozta az életét. Ez az egész, amire Isten hív minket, ez nem egy öncélű küldetés, ez nem rólunk szól, hanem az emberekről szól, hogy feléjük kinyúljunk, hogy segítsük az életüket, hogy áldás legyünk számukra. Amen. És erről szól az egy szív az otthonért. És gyülekezet, szeretném, hogyha most ezen elgondolkoznátok. És szeretném, hogyha fontolóra vennétek azokat a dolgokat, amiket mondtam. Mert a kérdés az az, hogy tényleg akarjuk, tényleg el akarjuk érni ezt a várost? Tényleg el akarjuk érni az embereket, az emberek életét? Tényleg akarunk segíteni? Tényleg akarunk nekik adni? Tényleg akarunk nekik számukra áldás lenni? Mert ha igen, akkor bátorítalak benneteket, hogy egy ilyen szívvel, egy ilyen nagylelkű szívvel készüljetek jövő hétre. A nagylelkűség az, ami egyedül meg tudja változtatni ezt a világot. És megismertetni Istent az emberekkel. És ezt őszintén így gondolom. Hiába papulunk Istenről, hiába beszélünk Istenről, ha nem mutatjuk meg ezt a tetteinkkel. Nem fog semmi történni, és nem fog semmi változni. A nagy lelkűség a szeretet tettekben való kifejeződése. Gyülekezet, kezdjünk el így élni. Kezdjük el növelni a szívünket, ez van bennem. És az a vágyam, hogy váljunk egy nagy lelkű gyülekezetté, és váljunk olyan emberekké. És szeretnék egy olyan gyülekezetet, ahol nagy emberek vannak. Oké? Nagy emberek. Belül nagy emberek. Számomra ez számít csak. Belül nagy emberek legyünk. Mert azt gondolom, erről szól a keresztény élet. Erről szól az a küldetés, amire Jézus elhívott bennünket. És az a fantasztikus ígérete az egésznek, hogy eközben Isten téged is meg fog áldani. És már alig várom a jövő hetet, hogy elmondjam nektek a következő 4 ígéretet, amit Isten mond az ő igéjén keresztül. Olyan fantasztikus ígéretek. És Isten nem elvenni fog az életedhez, hanem hozzá fog adni még többet. Úgyhogy tényleg csak bátorítalak, hogy bízd meg Istennek az ígéreteiben. Bízd meg Istennek az ő szavában. És készüljünk így majd a következő hétre. És engedjük meg, hogy Isten átformálja az életünket is. Ezt egy életstílussá tegye az életünkbe. Ez nem egy egyszeri adományról szól. Ez nem egy egyszeri dologról szól. Ez nem egy egyszeri jótettről szól. Ez nem egy szelektív dolog, hogy vele megteszem, vele nem teszem. Hanem a nagy lelkűség az egy nem egy szelektív dolog. Jézus sem volt szelektív. Mindenkiért ugyanúgy meghalt. Legyünk mi is egy olyan gyülekezet, akik mindenki felé kinyúlunk, és mindenkinek adunk, és mindenkit szívesen várunk, és szeretettel várunk az otthonunkba. Amen. Készen álltok erre? Amen. Kérlek, hogy álljunk fel, és imádkozzunk most együtt. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy te egy nagy lelkű Isten vagy. Köszönjük neked, hogy feláldoztad az életedet értünk. Köszönjük Jézus, hogy te odaadtál mindent, és szeretnéd, hogy mi is ilyennekké váljunk. Uram, imádkozom, hogy formálj bennünket, formáld a karakterünket, formálj bennünket, formáld a jellemünket. Imádkozom, Uram, azért, hogy tényleg mindannyian nagy emberekké váljunk. Nagy emberekké. Áldás legyünk, Urunk. Áldás legyünk a környezetünk számára. Uram, fakasz fel bennünk a mai nap valamit is. Tényleg, Uram, csak hoz egy új kezdetet az életünkbe. Köszönjük neked, Jézus, amit tettél értünk. Jézus nevében. Amen.